Azt mondjuk farsang, embereknek ilyen télűző mulatságot teszünk be, szerintem valami ilyesmi a legtöbb, amit így magunkévá tudunk tenni. Próbálunk már megszabadulni ettől az időjárástól, várjuk a tavaszt, ehhez mindenféle hagyományok társulnak, de hogy pontosan mik és onnan erednek ezek, és akár az egyháznak van-e például köze hozzá, vagy ez csak ilyen, nem tudom, népi furfangok jellemzik ezt az időszakot. Időszak, mindjárt azt is megbeszéljük, hogy a farsangi időszak mettől eddig tart. Mától. Természetesen Katona Csaba történésszel tesszük ezt. Szia, jó reggelt!
Ma van húshagyó kedd. Ma indul?
Ma ér véget.
Ma ér véget?
Ma ér véget.
Várjál csak, tényleg.
Jól tudtam. Várjál,
húsvétig. Nem,
húsvétig valami nagyon más van.
Igen, persze. Jó, oké.
Okay. Bőjtek így.
Jön a bőjt, és akkor most van a farsang. Oké, okay. És milyen hosszú?
Hát az attól függ. Ugyanis ez egy nem fix hosszúságú időszak. Na, ugye a nagy bőjt az 40 napos, azt tudjuk.
Az világos.
Na de az meg azért 40 napos, mert ugye a húsvét az egy mozgó ünnep, úgynevező festa mobilia, tehát nem mindig olyan arra a napra esik.
És de a húsvágyó, hát vele együtt mozog.
Az nem mozog. Na de, mozog, hogy nem mozognak. Pontosan ez a lényeg, hogy mozog.
Igazán, ezért ugyanannyi a
legyen. Igen, pontosan, hiszen ehhez igazodik. Na most ugye a farsang kezdete az viszont egy festa immobilia, az nem mozog, az január 6. Az,
ja,
az egy fixfront, fixkereszt, epifánia domini. Ugye most visszatérve az, hogy az egyházi hagyományok mennyire befolyásolják a farsangot, igazából igen, tehát ne felejtsük el, hogy van egy nagyon fontos ünnepkör, ez a karácsonyi ünnepkör, és ez ér véget, gondoljunk az adventre, a kezdetét veszi, aztán jön ugye a szenteste, utána jön a karácsony két napja, és január 6 az a nap, amikor lebontjuk a karácsonyt hagyományosan, de természetesen ennek számos más olvasata is van. Például ugye Jézus megkeresztelés, amikor Jordán folyó vizébe meríti őt keresztelő Szent János, ehhez a naphoz kötik az első csodatételt, amikor a kánai mennyegzőn a víz borrá változtatja, és ehhez a naphoz kötik egyébként a napkeleti bölcsek, vagy úgy tetszik, királyok látogatását. De azért mondanám így, mert egyedül Máté evangéliuma tesz erről emlékezetem szerint említést, hogy meglátogatták őt a bölcsek, de még csak azt se írja, hogy hányan vannak. Tehát ez a későbbi hagyomány, hogy Gáspár, Menyhér, Boldizsár, három király, ez egy későbbi hagyomány réteg. De maradjunk annyiban, hogy ez a nap azért mégiscsak a karácsonyi ünnepkörnek a zárása. És hát egy nagyon fontos másik ünnepkör, a húsvéti veszi a kezdetét igazából a nagybőjten, a kettő közötti időszak igazából a farsang. Tehát egyházi határkövekről beszélünk, de hogy az egyháza a farsangot díjazta volna, arról viszont nem beszélhetünk. Hiszen egy nagyon fontos szakrális ünnepkör lezárul január 6-ával, egy másik kezdődik ugye húsvagyó keddel, vagy ha úgy tetszik, az azt követő hamvazó szerdával.
Ez jól fel van töltve, mindenféle pogány.
Na pontosan erről van szó. Tehát ez a kinyitom a zsák száját, és ott kijön minden, ez itt történik meg. Ja, van ennek természetesen ókori hagyománya, már ókori Rómában is ünnepelték, ugye Szaturnusz istent, a bukott istent, Jupiter apját, ugye a Szaturnáliában, aminek a lényege az volt, hogy ez több napos ünnep volt, amikor a társadalom alsóbb rétegei azok szabadosabban viselkedtek, hát vannak olyan leírások, hogy a urak kiszolgálták a szolgáikat, maradjunk annyiban, hogy ez inkább talán csak a Csengetett Milord egyik epizódjába fordulhatott elő.
Igen, nekem is mindig furcsa volt.
Igen, mert azért elképzeltük, hogy büszke római szenátorokat, meg valókat. Ez valószínűleg nem így van, de valóban volt egyfajta társadalmi szelep jellege ennek, hogy szabadosabban lehetett viselkedni, meg hát jelmezt lehetett magunkra ölteni, fel lehetett öltözni lovagnak, szenátornak. Nyilván nem valódi bíborból volt, mert nem is viselte más, csak a császár az a jelmez, de azért mégiscsak egyfajta szabadabb mozgást adott, és ha meggondoljuk, minden egyes farsangi mulatságnak azért megvan ez a nagyon fontos vetülete, hogy ott és akkor, abban a töredék pillanatban és azon a helyen nem én vagyok, hanem az a kalóz, az indián, az a lovag, akinek felöltözöm. Tehát ez ad egyfajta ilyen felszabadultságot, jó és rossz értelemben is. Na most a következő a helyzet, hogy ezek a farsangi mulatságok, és most már akkor beszélünk a középkorról, ahol már azért hajlamosak voltak ezt farsangnak hívni, ugye mi német eredetű szót vettünk át, a faste a bőjtöt jelenti, az Ausschank pedig a kimérést, és ebből lett a Fassang német szó, ahol ezt a két S-ből mi betoldottunk egy R-betűt, ugye doktor, dottore, tehát lehet ilyeneket látni más nyelvek közötti átmeneteknél is. Nos, gyakorlatilag az azt jelentette, hogy valóban egy ilyen féktelen, tobzódó ünnepség veszi a kezdetét. Most az egyház ez ellen minden eszközzel igyekezett fellépni. Több ok miatt. Részben azért, mert az emberek kivetkőztek magukból. Tehát iszákosok lettek, 9 hónap múlva jelentkeztek a következmények. Nem feltétlen tette fel a kezét mindenki, hogy én vagyok az apa. Néha nem is lehetett tudni, ki volt az. Köztörvényes bűncselekvényekre is sor került, és hát megjelentek ijesztő, úgymond túlvilág lényeket megjelenítő jelmezek is, ami egyértelműen egy ilyen pogány maradványnak voltak a lecsapotásai. Hát mindez figyelembe véve érthető, hogy az egyház nem feltétlenül rajongott ragaszkodott ezekért a összejövetelekért, de a hatóságok se. Tehát teljesen függetlenül világnézettől, mert hiszen ebből folyamatosan problémák adódtak. Hát például másik Lajos királyunk udvarából van olyan feljegyzés, hogy ott is az urak fölöltöznek az egyik vadembernek, a másik ördögnek, összecsapnak egymással. És hát ezt se nézte jó szemmel az egyház, de ez már elindította az egész farsangot egy olyan irányba, hogy ezek a nagy népies mulatságok mellett megjelentek az előkelő farsangi bálok, ahol tehát a társadalmi elit igyekezett úgymond kordában tartani ezeket a dolgokat. Volt jelentősége a jelmeznek, de azért messze nem lehetett annyira faragatlanul, annyira elvetemülten viselkedni, mint az utcán. A plusztok most Magyarországon kialakultak bizonyos népi hagyományok a farsang kapcsán. Tehát például gondoljunk arra, amikor ugye farsang elején, a nevezetesen ugye vízkeresztkor, két megtestesített figura, Cibere Vajda és Koncz király megküzd egymással. És Cibere Vajda testesíti meg a böjtöt, Koncz király értelemszerűen a bőséges mulatozást, a topzódást, és vízkeresztkor Koncz király nyer. De Cibere Vajda elveszti a csatát, de nem hal meg. És szépen húshagyó kedden visszatér. Újra megküzdenek, és ezúttal ő kerül ki győztesen a viadalból, és kezdődik a böjt. Ez egy ilyen népi olvasat ennek az egésznek, ugye szépen szimbolizálja a visszafogottságot, illetve az előtte való korlátlan mulatozást, már amennyire lehetővé teszi persze az anyagi viszonyok meg a háttér. De és akkor így alakult ki a farsangi bálok szokása. Na most ezekkel még mindig volt probléma. Ugye a 18. században, 1773-ban például Pest-Budán Mária Terézia kénytelen volt kijelölni néhány konkrét helyet, 5 vagy 6 ilyen helyet, ahol lehetett maszkabálokat tartani. Mert még mindig szabadosan viselkedtek az emberek a maszk rejtekében. Egyfelől, másfelől például be kellett tiltani a papírból készült jelmezeket, mert ugye mivel világítottak? Gyertyával. És nem volt szerencsés, hogyha egy nagy tűzi játékká változik ugye a farsangi mulatság, tehát láttunk már sajnos ilyen erre nagyon szomorú példákat. Aztán volt arra is példa 1790-ben, hogy meghal második József a magyarok által nem kedvelt uralkodó, aminek pedig az lesz a következménye, hogy hazahozzák a Szent Koronát Budára, meghirdetnek egy nagy ünnepséget, farsangi időszakra február 22-ére, igen, de közben a király meghal, és pont azon napon van a temetése. A bulit meg már nem akarják lefújni, úgyhogy zene nélkül tartják meg, mert ugye gyászban nem zenélünk. Tehát vannak ilyen nagyon sajátos olvasatai a farsangnak. Aztán van egy jeles esemény, 1793-94-ben egy Hoffmann-Zeg nevű gróf ide jön Dresdából. Alapvetően neki az a mániája, hogy a madarakkal meg rovarokkal foglalkozik, és amikor boklászik a budai hegyekbe, akkor a francia forradalom utáni időkben vagyunk, a jogmonus időkbe, természetesen rácsap a hatóság, és megkérdezik, hogy ez a különös idegenruhás ember mi a felét csinál itt a fűbe. Mire ő elmondja, hogy növények, bogarak, madarak. Na most teljesen nyilvánvaló a hatóság szempontjából, hogy ennél nagyobb hülyeséget nem lehet kitalálni.
Persze.
Ez kizárt,
nyilván a fedősztori.
Igen, pontosan erről van szó, és azonnal viszik. Közvetőleg jut az eszembe, nem olyan régen egy kollégám előkaparászott a 50-es években egy olyan jelentést, ahol a tortótiszt leírja, hogy sajnálatos módon nem értette meg a utasítást a jelentéstevő ügynök, mert akkor azt mondta neki, hogy Fedő néven jelentsen, akkor ő úgy értelmezte, hogy a Fedő az a neve, és szépen úgy írta alá, hogy Szabó Fedő. Lapozzunk, ez egy másik történet.
Klassz.
Nem lehet mindenki James Bond, maradunk
annyiba. Persze, így van.
Visszatérve ide, szegény Hoffmann-Zeget elviszik, és hát, de ő állítja, hogy ez mégiscsak egy arisztokrata Dresdából, és gyanakodni kezdenek, hogy mi van, ha az, tehát akkor nem kéne különösebben szadízni őt. Ebből az következik, hogy szavát adja, hogy nem szökik meg, és rendkívüli módon élvezi a Magyarországon töltött időszakát, és tőle hoztam idézeteket, mert hogy eljut egy farsangi bálba. A következőket írja, legyünk büszkék. Azt mondja, hogy nincs megelégedve ugyan a jelmezekkel, idézem. Mi sem hasonlít inkább egymáshoz, mint ilyen mulatságok. Itt nem vehetné észre semmi feltűnőt, olyat, ami nálunk is ne lenne megengedve. És itt jön a hungarikum. Mivel a sarkantyú nemzeti viselethez tartozik, tehát az állatos bálba is sarkantyús csizmával jönnek. Természetes tehát, hogy kivált az itteni igen heves tánc közben, sok ruhát összetépnek, s a nők bokáit megsértik, s ha bár belátják ennek illetlen voltát, mégsem hagynak fel vele. Tehát ugye a nemzeti érzés dominál a gyakorlatilasság fölött. Ugye leírja azt, hogy a jelmez az igazán jelképessé vált. Tehát már nem töltöm az időt azzal, hogy komplet jelmez töltsek magamra, hanem inkább csak egy-egy jelkép jelenik meg. Gondoljunk azokra a filmekből ártosban jelentek, amikor már csak egy kis maszk van valaki előtt. Különben éppen nincs kötelezve senki, hogy állatosan jelenjék meg. Egy papírlapocska vagy egy kártya a kalapon és a főkötőn már tökéletesen elég a metamorfózishoz, és ez is tulajdonképpen csak a nádor véget van, hogy ne feszélyezze őt, ha a jelenlevők az irányában való szertartásosság alól felmentik magukat. A feltűnően szép fantáziamaszkok igen ritkák. De mire volt a legbüszkébb? Nem emlékszem, hogy a világ valamely helyén egyszerre ennyi sok szép nőt lehetne együtt látni, mint itt. Dresda és Lipcse mellett elbújhatnak. Hát... így megdicsérni Magyarországot, lássuk be. Nagyon szép dolog. Na ez viszont tényleg a farsang egy másik olvasata, és aztán a reformkorban, hogy haladjunk előre az időben, egy Karl Emmerling nevű úriember béreli a Vigadónak a elődépületét, hogy a redútot, itt vannak a legmenőbb bálok. Nő már meg tudja csinálni, meg lehet nála rendelni a jelmezt, és akkor megérkezik a kedves vendég, és mennyivel egyszerűbb úgy kész jelmezzel dolgozott. De és a legnagyobb sztori, ami ide kötődik, az talán 1840, ha jól emlékszem, Párizsból megrendeli a jelmezeket. Nem is volna ezzel semmi gond az ég egy ott a világon, de valamiért elterjedt a hír, hogy világvége van. Vagy lesz.
Akkor is elterjedt?
Hát, de lényeg az, hogy elterjedt, és sajnos a jelmez készítője ezt elhitte. És hát nem küldte a jelmez, mondná, hogy hát minek, hát jön a világvége. És az Emmerling meg az ő jelezte neki levélben, hogy hát úgy várná a jelmezeket, mire az írta neki, hogy de hát világvége van. Emmerling meg visszaírt, hogy tegyük fel, hogyha mégse. Tehát akkor úgy... Örülne neki, hogy jönnek a jelmezek, hát a jelmezek nem jöttek meg. De Emmerling ügyesen kivágta magát a dologból, annyit mondott, hogy hát kedves emberek, hát az nem lehet akadály a jó mulatságnak, hogy nincs jelmez, anélkül is lesz farsang, és lett farsang. Tehát tulajdonképpen, ha megpróbáljuk összegezni, akkor azt láthatjuk, hogy ez a klasszikus 19. századi és a 20. században is tovább élő farsang elvált igazából három felé. 20. századra ezek a nagyon bárdolatlan utcai mulatságok azért megszeridültek, de voltak ilyen közmulatságok, kialakult az előkelőbb bálok szokása, volt, ahol úgy igyekeztek a közönséget szűrni, hogy belépővel lehetett csak jönni, volt, ahol ezt úgy oldották meg, hogy csak meghívóval, tehát ilyen nagyon elegántosan, és akkor kialakult még a harmadik, ez pedig a népies farsangi szokások. És ha most végig gondoljuk, hogy mit jelent számunkra a farsang, én azt gondolom, hogy két dologgal lehet folyamatosan találkozni, az egyik a farsang farka, amit más szóval úgy hívunk a karnevál. Karnevál-e búcsú a hústól, így húsadunk.
Én kérdez egy hallgató, hogy a karnevál hogy kapcsolódik a farsanghoz?
A farsang vége magyarul farsang farka, ez mindig három nap, farsang vasárnap, farsang hétfő is húsvagyóket. Tehát innen nézve most az időből, tegnap előtt, tegnap és ma.
A karneválban is valami húsos dolog van, ugye?
Karnevál-e búcsú a hústól, ugye a római latinban a köszöniskola megszólítás az a ave, ugye ave cézár, moritori te salutant. A vale az meg a köszönő forma. Tehát karnevál lesz, az hús. Elköszönünk tőle. És ez a karnevál nem véletlenül jelenik meg, például a New Orleans-i Mardi Grasnál, a velencei karnevál, vagy a riói karneválnál, ahol tényleg ezt a fajta utcai népies féktelenséget tapasztalhatjuk. Van, ahol egy jóval kötötte formába, ez Velence, ahol minden egyes maxnak meg jelmeznek, konkrét jelentése van, konkrét karaktereket jelenítenek meg, tehát kialakult egy ilyen kánon. Hát a Rio az egy picit szabadabban kezeli a öltözködést is, meg jó, kicsit mások az éghajlati viszonyok, tehát itt sok minden lejátszik.
Igen, praktikus.
Ez az egyik, ahol ma találkozhatunk vele, a másik pedig hát az a farsang tapasztalatom szerint ma már inkább a gyermekek mulatságává szelidült. És akkor azt láthatjuk, hogy az iskolai farsangok azok, ahol régen hófehérkének öltöztek, most meg inkább, nem tudom, Darth Vadernek, vagy Pikachunak, vagy jóisten tudja minek. Igen. Nincs is ezzel semmi baj. Így van, pontosan, mert hogy a farsang az mindig is lekövette az aktuális divatokat, tehát amikor hallom azt, hogy jaj, már nem úgy öltöznek a gyerekek, ahogy régen, persze, hogy nem, mert akkor azok a mesék voltak, amely ők most meg ezek. Hát körülbelül ennyi.
Hát ez nagyon klassz, hát tök jó, hogy ezeket így összefogtad, köszönjük szépen. Még ugye az ételei, az a szalagos fánk.
A szalagos fánk, ugye a farsang a húshagyókedv ételeihez kötődik leginkább, ennek a lényege egy hatalmas utolsó zabálás.
Aha.
Tehát a farsanghoz kötődnek az ilyen nagyon tartalmas savanyú levesek, mondjuk a korhely levesre például, igen. Ide tartozik a töltött káposzta, a csülők, a sörmártással, és igen, ha van ikonikus étele a farsangnak, az valóban a szalagos fánk, ami szintén nem egy ilyen koleszterinbarát történet.
Hát nem. Mert főleg, ha ezeket az előbb felsoroltakat kupakoljuk le vele, ugye?
Igen, gondoljuk bele a végig azt, hogy van egy alapvetően hedonista életfelfogású ember, aki pontosan tudja, hogy mielő hívő, a bőjtöt is komolyan fogja venni, hogy a bőjtnek a lényege a lemondás. Tehát én nem szeretem az uborkát, és nem eszem uborkát bőjtbe, az nem lemondás.
Igen.
Na és akkor így viszont lemondás, hogyha erről lemondok, és ezért van az, hogy húsvagyókedkor még egy utolsó hatalmas ereszdel a hajamat, mármint hogy a gasztronómia szintjén, és ezért van az, hogy ezek az ételek kerülnek az előtérbe. De szokták azt mondani, hogy még az előhető farsangfarka három nap, még másnaposság ellen se rosszak ezek.
Igen, picit akkor azt még rá lehet húzni.
És aztán mehetünk honvazunk szerda felé, de az még egy másik történet.
Még egy dolgot gyorsan tegyünk tisztába, a hallgató írta, hogy akárhogy is számolja, és évek óta nem érti.
Nap, hogy... Igen, mert hogy keddé, meg húsvét, vasárnap, ugye az nem jön ki 40-re.
Mert de a vasárnapok nincsenek benne, de hogy miért is? Hogy van ez? Ugye nem számolja bele az egyház a vasárnapokat.
Tényleg?
Azt hiszem, hogy ezért, igen.
Lehet. Ebben nem merültem el, de egy biztos, hogy ez a 40 nap, ez túlkereknek tűnik.
De egyébként úgy jön ki, 6x6, 36, és akkor még szerda, csütörtök, péntek, szombat.
Igen.
Igen, azzal meg vagyunk.
Meg.
Csak igen. Meg kéne fejteni a képletet.
Van a nettó, maga bruttó.
Igen, ezzel.
Köszönjük.
Nettóban nincsen benne a vasárnap, de akkor azt megnézzük, hogy miért meg hogy
ez a tét jó volt a végére. Csaba, nagyon köszi ismét, hogy beugrottál hozzánk.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Katona Csaba történész volt a vendégünk, és a farsangról beszélgettünk vele.